mert ennek a kikiáltási árát én fentebb emelem, és hogyha nem veszi meg más, akkor én fogom megvenni drágában, mert nem fogom odaadni ezt a több hetes munkát ennyiért, mert ez nem arról szól, hogy te jól járj és vegyél valami klasszat olcsón, hanem arról szól, hogy 9 csóringer, ahhoz két kezével valamit tenni akaró asszonynak és a családjának viszünk egy kis örömöt és perspektívát az életébe. Úgyhogy még egyszer akkor elmondom a...
Tehát december 20-ig,
december 20-ig lehet kattingatni a nők2000nyitottkapu.hu alapítvány oldalára, vagy ha fölmennek a somamamagesa.hu-ra, akkor onnan is rá lehet menni. Ott is kint van minden info, és szintén december 20-án lesz az adománygyűjtés. Nem mondhatom meg, hogy melyik intézmény főépületében, de rajta, de Montevideo utca 9 szám alatt, december 20-án 17 és 19 óra között mindennek örülünk, tehát játék, mesekönyv, ruha, paplan, ágynemű, edény, akármi, tehát mindennek örülünk, és két településre kerül le, az egyik Sáta, ami szintén egy nagyon nagy szegénységben élő borsodi kisfalu, a másik Ószthétes, és köszönöm szépen a figyelmet, és ezúton kívánok nagyon kellemes ünnepnapokat mindenkinek.
Én meg köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad.
Köszönöm.
Szolidaritás.hu Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3-4 jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Nem derült ki a kormányfő napirend előtti parlamenti beszédéből pontosan milyen megszorításokra lesz szükség jövőre a költségvetési pálya tartásához. Orbán Viktor azt mondta, viharos év lesz a 2012-es, új elemekkel kell kiegészíteni a büdzsét, szükség lesz az IMF-fel kötendő egyesség biztosította pénzügyi védőhálóra is. Azt már elismerte a kormány, hogy további 200 milliárd forintot kell előteremteni jövőre a vártnál kisebb növekedés és a forint gyengülése miatt. 4% fölötti magyarországi inflációt várnak novemberre. Londoni elemzők a prognózisok 4,2-4,7%-os mértékű pénzromlásról szólnak, a folyamatot a forint gyengesége és a tartósan magas nyersanyagárak erősítik. Tovább csökkenhet a hitelezés az Unióban, főleg a keleti tagállamokban, mert a bankoknak növelni kell tartalékaikat, írja a Handelsblatt. A német gazdasági lap információi szerint kivonulhatnak egyes piacokról a Magyarországon is érdekelt osztrák bankok. Az értesülés szerint mind az Erste, mind a Raiffeisen szerbiai, ukrajnai, illetve fehér oroszországi érdekeltségeit adhatja fel. Holnap sem lesz jelentős csapadék, az ország nagyobb részén borongós idő lesz, nyugaton délután kisüthet a nap. Reggel 4, délután 8 fok körül alakul a hőmérséklet, a folytatás is hasonló, viszonylag enyhe időt ígér, csütörtökön viszont nagyobb eső jöhet és erős szél. Legközelebb 4 órakor jelentkezünk friss hírekkel, időjárás jelentéssel.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
4 nő, 4 generáció, 4 súlyos élet, 4 nehéz sors, sokszorosan pusztító és önpusztító életek, alkohol és munkaszenvedély, és persze az elátkozott történelem. Erről így darabot a lengyel szerző Elizabeta Csományiec. A darabból pedig operaszerű előadást rendezett Telső Ciréka, aki nem mellesleg színésznő, a Thália Színházban látható a darab. Felső Ciréka, a Dobszerda következő vendége, a szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia vele együtt várja önöket.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Hírek szerint a napokban megalakulhat az a bizottság, amely javaslatot dolgoz ki a BKV-nál márciustól bevezetendő módosított kollektív szerződésre. A bizottságban természetesen a tulajdonos főváros, a BKV, a szakszervezetek és a Budapesti Közlekedési Központ delegál majd tagokat. A telefonnál már itt van velünk Gulyás Attila, a BKV-nál működő egyik legnagyobb szakszervezeti szövetség, a VTDSS elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ön pénteken Tardós Istvánnal, a főváros főpolgármesterével folytatott egy megbeszélést. Mi történt azon a megbeszélésen, amit pénteken Tardós Istvánnal folytatott?
Hát egyrészt Tardós úr tájékoztatta a szakszervezeteket a BKV kialakult problémáról, illetve a pénzügyi helyzetről, és hát mi elmondtuk, hogy a dolgozók hogy látják ezt a helyzetet, kicseréltük az információkat egymással, ez egy ilyen kezdőbeszélgetés volt. A Tarlós úr azt mondta, hogy nem akarják azt a helyzetet előidézni, hogy ne legyen a BKV-nál kollektív szerződés, de mindenféleképpen egy új szerződést akarnak megkötni. Mi meg elmondtuk azt, hogy a kollektív szerződésnek a módosításába a szakszervezetek bele tudnak menni, tehát tudunk erről tárgyalni. Egy probléma viszont van, a rosszabban keső dolgozók, tehát a kis és közepes keresetű dolgozók esetében jövedelemcsökkenést nem szeretnénk ebbe a kollektív szerződésben előidézni.
Mert ugye azt számolták, illetve korábban ön azt is mondta, hogy a cég alkalmazottainak 20-30%-os jövedelemcsökkenése lenne, és ez elfogadhatatlan, legalábbis a kis és közepes keresetűeknél.
Hogyne, hát nagyon sok dolgozó már most se tud kijönni a keresetéből, különböző hiteleket fizetnek az emberek, és már most olyan helyzetben vannak, hogy egyik napról a másikra élnek. Hogyha ebből most még elvesznek 20-30%-ot, akkor ellehetetlenülnek az emberek, szélsőséges esetben akár az utcára is kerülhetnek, nem egy-két ember, hanem sokan. És hát nyilván ezt a helyzetet eszem be elfogadni. Ráadásul van egy olyan törvénymódosítás, ami védi a kisebb keresetőeket, ugye ez a testadó rendszer bevezetése után történt meg, Rogán úrnak a bérkommandója ellenőrizte is ezt, hogy a 300 000 forint alatti keresetőeknél a jövedelem nem csökkenhet, amelyik vállalatnál csökkennek ezek a jövedelmek, ott különböző pályázati lehetőségekből kizárja magát ez a cég, illetve állami pénzeket, forrásokat nem kaphat. Hát ez a BKV esetében végképp súlyos helyzetet idézne elő.
Önök hárman fizetésüknek egy részéről fizetéscsökkentést kértek, vagyis a fizetésük harmadáról lemondtak a kötött pályás szakszervezet három vezetője, ön mellett Szabó István és Győri Tamás is. Miért tették ezt, mit akarnak ezzel demonstrálni?
Két okból is. Először is mi már csináltunk hasonlót, igaz, hogy az csak egy negyedéves jövedelmünkre vonatkozott 2009-ben, amikor szintén csőd helyzetben volt a vállalat. Akkor a fizetésünk egy részét negyed évig fölajánlottuk a cégnek, ez gesztus lehetett, csak mert nyilván ebből nem oldódik meg a vállalatnak a problémája. Most viszont mellé jött egy olyan új helyzet, hogy Tarlós úr a különböző sajtó nyilatkozataiba célzott arra, hogy ha esetleg a szervezeti vezetők nem is a dolgozókért aggódnak, hanem a saját jövedelmüket féltik. Na most ezt demonstrálni akartuk, hogy nem a mi jövedelmünkről van szó, mi meg tudjuk azt tenni természetesen, mert az átlagnál jobban keresünk, hogy fölajánljuk egy részét, és innentől kezdve csak a dolgozóknak a bérével foglalkozunk.
Úgy gondolkodnak akkor, hogy nincs mit a szemükre vetni, mert önök lemondtak a bérük egy részéről, és hogyha a dolgozók bérért küzdenek, akkor senki sem mondhatja azt, hogy a sajátjukért küzdenek.
Így van, nyilvánvalóvá akartuk tenni, hogy nekünk nem a saját bérünk a fontos, hanem azoké, akiket képviselünk.
A főpolgármesteri hivatal ugye azt nyilatkozta, hogy a BKV kollektív szerződésének felülvizsgálatával Budapest vezetése elemezni szeretné a cég belső szabályozási rendszerét. Hogyan kell ezt értelmezni az önök olvasatában?
Én úgy gondolom, hogy inkább arról van szó, hogy végignézik a pénzügyi tételeket, és megnézik, hogy mit lehet kisporolni a BKV költségvetéséből. Én elmondtam Tarlós úrnak is, hogy az az aggasztó benne, hogy az információink szerint mintegy 7-7 milliárd forintot akarnak a cégből kiforrolni, és ez egy óriási összeg, ahhoz képest amennyi a kollektív szerződésnek a juttatásaiban van. Tehát ezt a 7 milliárd forintot ezt nem fogjuk tudni előteremteni, még hogyha az egész kollektív szerződést is felmondják.
Egyébként mi van most a kollektív szerződéssel, mert olyan hírek is napvilágot láttak, hogy már föl is mondták a jelenlegi kollektív szerződést. Ez most igaz, vagy nem?
Igen, felmondta a cég. Már most ezen a tárgyaláson közölték velünk, hogy nem az volt a cél, hogy megszüntessék a kollektív szerződést, hanem rákényszerítsenek minket egy új kollektív szerződésről szóló tárgyalásra és annak a megkötésére. Bár szerintem ez szükségtelen és aránytalan volt, mert természetesen egy átvizsgálásra mindig készek vagyunk és hajlandók vagyunk tárgyalni, de erre az volt a válasz, hogy sajnos ezen már túl vagyunk, felmondták a kollektív szerződést. Most van 90 napunk arra, hogy az új megköttessen, és hát nyilván a tárgyalások fognak most következni.
Milyen csomaggal érkeznek az első tárgyalásra?
Először még csak tételesen átnézzük a tételeket, hogy mikből áll a kollektív szerződés, milyen plusz juttatásokból. Habár el fogjuk mondani, a Rossúnak is próbáltuk elmondani, hogy ezek a plusz juttatások, ezek úgy keretkeztek annak idején, hogy a béremeléseknél nem használtuk fel a teljes béremelésre fordítható összeget, hanem mindig valamilyen ösztönző rendszer, teljesítményarányos ösztönző rendszert vezettünk be. Tehát mondjuk, amikor volt 100 egység béremelésre, akkor csak 80-at béresítettünk be, és mondjuk 20%-át arra fordítottuk, hogy valamilyen teljesítmény arányos ösztönzőrendszert építsünk ki. Ezek kerültek be a kollektív szerződésbe. Az egyik ilyen például ezek a havi és az évvégi étkezési utalványok. Hogyha valaki betegállományban van az adott hónapban, akkor már csak csökkentettet kap, vagy hogyha nincs meg a megfelelő óraszám, akkor már egyáltalán nem részesül ebből. Vagy mondok egy másik ilyen példát, például a buszsofőröknél van egy úgynevezett vontatási pótlék, ezt csak azok kaphatják meg, akik csuklós busz vezetnek. Hogyha az illetőt átvezényik egy szóló autóbuszra, akkor ezt a pótlékot már nem kapja meg, tehát ez is egy ilyen teljesítmény munkaarányos juttatás.
Ezek most konkrétan veszélybe kerültek, ön úgy érzi, hogy ezek lesznek azok, amiket elsőként teljesen megszüntetnek?
Hát ezeket tartalmazza a kollektív szerződés. Ami pénzbeli juttatás, azok csupa ilyenek, illetve vannak még ilyen speciális munkarendre vonatkozó tételek a kollektív szerződésben, például az osztott munkaidő, ami a buszsofőröket, járművezetőket érinti, tehát például levezeti a reggeli csúcsforgalmat a kollega utána pár órára haza, amikor visszajön délutáni csúcsforgalmat is levezeti. Na most ez csak a kollektív szerződést szabályozza, a munkatörvénykönyvben ilyen nincs. Tehát ezek a szolgálati számok meg is szűnjenek, hogyha a kollektív szerződés megszűnne.
Mi az, amiben engedni tudnak, mert nyilvánvaló, hogy nem kéne új kollektív szerződés, hogyha minden maradhatna a régibe. Tehát gondolom, hogy azért önök is végignézték, és ahhoz képest egy szűkebb lehetőség az, amit el tudnak fogadni, és mi az, amiben semmiképpen nem engedne.
Tudunk engedni néhány tételben, például a nyugdíjpénztári és az egészségpénztári hozzájárulás úgy működik, hogy minden dolgozó a saját jövedelmének 3%-át kapja meg nyugdíjpénztári és egészségpénztári támogatásként a vállalattól. Most egy magasabb keresetű a saját 3%-a után kapja meg ezt a juttatást, egy kisebb keresetű szintén a saját kisebb 3%-át kapja. Most itt lehetne egy sapkát húzni erre a rendszerre, vagy egy limitet bekorlátozni, hogy mondjuk egy magasabb keresetű ember, egy főosztályvezető vagy egy igazgató ugyanazt az összeget kapja meg nyugdíjpénztári támogatásként, mint egy egyszerű munkás, egy fizikai munkás, és itt a cég ilyenekbe tudna spórolni, és nyilván a magasabb keresetőek, hogyha nem is esik ez nekik jól, de jobban el tudják viselni.
Ez nagyjából mennyi pénz megtakarítást jelentene, végeztek-e ilyen számításokat?
Egészen pontosan a vállalat tudja kiszámolni, mert ez azért komoly adatbázisokra van szükség, és az ilyen mértékben nem áll a szakszervezet rendelkezésére. Összességében a nyugdíjpénztári és az egészségpénztári rendszer is valamivel több mint 1-1 milliárd forintot jelent éves szinten. Hát én úgy gondolom, hogy ennek a 30%-át talán ki lehetne spórolni így. Tehát ez azt jelenti, hogy 100 milliókról beszélünk ennél a két rendszernél, mondjuk legjobb esetben is 600 millió becsülésünk szerint.
De hát ez még nagyon messze van a 7 milliárdtól.
Nagyon messze van, nyilván ez egy tétel, megnézzünk több tételt is. Ez az, amit jeleztem Tarlós úrnak, hogy a 7 milliárd az egy óriási magas szám, tehát a kollektív szerződésből önmagában ezt a tételt nem lehet kitermelni. Tehát kéne nézni a BKV-nak a különböző külső szerződései. Szintén vannak több milliárdos külső szerződések, ilyen az őrzésvédés, a telephelyek járművek takarítása, vagy az informatika működtetése. Ezek óriási összegeket emésztenek föl, nyilván ezeket a szerződéseket is át kellene vizsgálni, hogy nem lehetne kedvezőteket kötni.
Viszont lehet, hogyha ilyen tételeket megspórolnak, akkor az többletmunkával járna a jelenleg ott dolgozóknak. Önöknek ez elfogadható-e? Tehát például arra gondolok, hogy a jármű takarítás az hozzátartozna bizonyos munkakörhöz, amihez most nem tartozik.
A vezérigazgató úr fölvázolt nekünk olyan lehetőséget, hogy esetleg másodállásban azoknak, akik szeretnének másodállásban dolgozni ilyen munkákat, azoknak lehetővé fogják tenni akár a takarítást, akár a portaszolgálatot, vagy az őrzésvédés területén lesznek ilyen lehetőségek, de ezek még csak tervek. Természetesen ennek nem vagyunk ellenes, őt támogatjuk is, mert hogyha valaki keresni akar plusz munkával, akkor örülünk neki, hogyha el tudnak biztosítani lehetőséget. De hát ez csak később derül ki, hogy mennyi jelentkező lesz erre, vagy hányan tudják ezt vállalni. Nagyon sok kollega így is másod-harmadállást vállal, tehát rengeteget dolgoznak a kollégáink a főálláson kívül is.
Tehát, hogyha jól értelmezem, ezt az időszakot most arra használják föl, hogy azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne a legfájdalommentesebben az új kollektív szerződést megalkotni, vagyis hogy a legkisebb veszteség hogy érheti a dolgozókat, és erre önök is keresnek alternatívákat, amely javaslatokkal meg fognak érkezni majd a bizottság ülésére.
Igen, így van, természetesen nyitottak vagyunk a tárgyalásra, és ezeket a lehetőségeket próbáljuk megkeresni, ami az átlag dolgozóknak, az átlagos keresetőeknek a legkevésbé fájdalmas, viszont mégis lehet eredményeket felmutatni, Nyilván összegszerűen majd csak a végén derül ki, én Tarlós úrnak is mondtam egy olyan hasonlatot, hogy az lenne a kérésem, hogy ne úgy legyen, mint ahogy a vízben mondták az 50-es években, hogy a pártbizottságon eldöntötték, hogy 10-et kell fialni a disznónak, és utána kiderült, hogy mennyit fial, hanem először nézzük meg a lehetőségeket, az majd teremt egy megtakarítást a végére, de ezt ne véssük kőbe előre, hanem először nézzük meg, hogy mit tudunk spórolni, és akkor az majd a végén hoz egy számot.
Mikor jár le a 90 nap?
Március 3-án, mert a szakszervezeteknek nem tudták egy nap alatt kézbesíteni a kollektív szerződés felmondását, és attól a pillanattól kezdődik a visszaszámlálás, hogy az utolsó szakszervezetnek is kézbesítették a felmondást, és ez december 3-án volt, úgyhogy március 3-áig ér a mostani kollektív szerződés.
Hosszú küzdelmes tárgyalásokra számít, vagy fájdalommentes és rövidebb időszak alatt ön szerint ezt meg lehet oldani?
Szerintem nagyon nehéz tárgyalások lesznek. Nehéz lesz ott az egészet így végigvinni, mert nagyon nagy az elvárás. Úgyhogy ilyen sok jóra nem számítok, nehéz lesz, és rengeteg tárgyalás lesz előttünk, amit meg kell oldani. Ez egy nehéz időszak lesz.
Természetesen mi folyamatosan be fogunk számolni róla a hallgatóinknak. Gulyás Attilának, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége elnökének köszönöm szépen az interjút, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Szolidaritás.hu.
Reklám. Nagy karácsonyi akció a Szkolár kiadó könyveire a Rádai utca 25-ben. 150 féle könyv közül válogathat, akár 70% árengedménnyel gyerekkönyvek, albumok és szépirodalmi művek közül a készlet erejéig. Ha könyvet ajándékoz, akkor a Rádai utca 25-ben kevesebbért többet kap.
A tavasz legnagyobb koncertje. Barnus Szavér, az orgona világhírű fejedelme, a 30-as évek filmzenéjét játsza a műpa csodálatos nagy orgonáján. Sztárvendég Törőcsik Mari és Garas Dezső. Április 16-án tehát a három élő legenda egy színpadon. Legszebb karácsonyi ajándékként már most vegye meg jegyét a Művész Kávéházban, az Andrássy út 29-ben.
A Lehel csarnok mindig friss hazai árukkal, széles választékkal és hagyományos piaci hangulattal várja kedves vásárlóit a hét mindennapján. Mert tudja, a Lehel mindig egy kicsivel több és egy kicsivel olcsóbb.
Hadd szóljon! Megjelent a Hadd szóljon koncert CD-n. A zene és a Klubrádió közös ünnepén együtt lépett fel a Kes, Kulka János, Babos Gyula, Bíró Eszter és Fodó, Ródi János, Cipő, a Kabaré Akusztik, és László, Gerendás Péter, a Padödő, Somló Tamás, valamint Takács Eszter. Hadd szóljon! A júniusi nagy sikerű hangverseny legszebb 14 dala van a frissen megjelent lemezen.
Kis ember, hát itt a vége. Látod, kár volt sírni érte, milyen könnyen ez állt minden, és mi ezt se adták ingyen.
Megrendelhető a marketing@klubradio.hu e-mail címen. Megvásárolható a Klubrádióban, 3. kerület Bokor utca 135, a Lánctéka könyvesboltban, 13. kerület Pozsonyi út 5, a Toldi Ferenc könyvesboltban, 1. kerület Fő utca 40, és az Örkény István könyvesboltban, 13. kerület Szent István körül 26 szám alatt. Megjelent a Hadd szóljon koncert CD. Ára 2490 forint. A lemez támogatottja a Klubrádió.
Reklám hangzott el. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Nincs benne semmi él abban, amit most mondok, ugyanis vendégem a stúdióban Székely Tamás, a VDS elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
És azt akartam mondani, hogy önök meglehetősen szorgos papírgyűjtő emberek, mert hogy két dolog jutott eszembe arról, amit olvastam. Az egyik az, hogy mindig kitalálnak valamit, és ezt az utóbbi bő fél évben már megszokhattuk, ami szokatlan, ami eltér a korábbiaktól. A másik pedig az, hogy nagyon ragaszkodnak a papírokhoz. Ugye, mint emlékezetes, a nemzeti konzultáció íveit is szorgosan begyűjtötték és elvitték a méhbe, hogyha jól emlékszem, és az ott nyert pénzt pedig gyerekélelmezésre adományozták. Most a nyugdíjasoknak jönnek a levelek sorban a miniszterelnöktől. Ez csak egy lapos levél, én is láttam ilyet, tehát ennek nincs olyan súlya, de hogyha jól értesültem, akkor ezt is elkezdték gyűjtögetni.
Minden papírnak súlya van, és ezért...
Ez igaz.
Ezért is fogalmazódott meg bennünk az, hogy ismételten papírt kell gyűjtenünk. Felháborító egyébként, hogy a Nyugdíjfolyósító Intézet költségvetésére terhelve közel 180 millió forintot megint levelezésre használ föl a kormányzat, holott igazából véve teljesen fölösleges. Ezért döntöttünk ismét úgy, hogy összegyűjtjük a papírokat, és most az esztergomi önkormányzatnak fogjuk felajánlani, azért, mert látjuk, hogy ott az élelmezéssel az önkormányzati feszültségekből adódóan kevés pénz jut, ezért szeretnénk minél több nyugdíjast fölkérni arra, hogy juttassa el hozzánk ezeket a papírokat, illetve a különböző szakszervezeti gyűjtőpontokhoz, úgy, ahogy ezt tették a szociális konzultáció során. Tudjuk azt, hogy ebből a levélből nem fog annyi összejönni, mint legutóbb, akkor több mint 300 ezer forint gyűlt össze, de ha csak 5-6 ezer forintot is összetudunk így gyűjteni, akkor legalább egy óvodában a gyerekeknek egy uzsonnát meg tudunk finanszírozni ebből.
Miért gondolják azt, hogy ezeket a dolgokat, tehát jön egy szándék kormányzati oldalról is, hogy ezeket így kell átfordítani? Mert hogy azt gondolom, hogy ebben van valami tudatosság, hisz már másodszor alkalmazzák.
A kormányzatnak is van egyfajta tudatossága abban, hogy levelekkel bombázza az állampolgárokat, ahelyett, hogy mondjuk a szociális partnereket leültetné, és ezekben a kérdésekben konzultálna és egyeztetne velük. Nincs más megoldás. Tehát ha egy reakcióra ez az ellenreakció, akkor ezt alkalmazni kell. Én nagyon-nagyon sikeresnek tartottam a legutóbbi akciókat is ezzel a szociális konzultációval kapcsolatban. Bízom benne, hogy itt a nyugdíjas társadalom is érezve azt a hangsúlyt, hogy hát őket is igen komolyan átverték az elmúlt másfél évben.
Hát ez a levél nem erről szól, én olvastam, ez nagyon is megnyugtató.
Én nem lennék ilyen nyugodt a nyugdíjasok helyében. Nagyon-nagyon komoly év vár rájuk, és hát tapasztalatuk van már azoknak a nyugdíjasoknak, akik 98 és 2002 között nyugdíjasok voltak, hogy a sok ígéret is hova vezet. Én azt gondolom, hogy a nyugdíjas társadalom Magyarországon egy nagyon fontos réteg, és pontosan azért kell nekik segíteni, nem úgy, mint a jelen pillanatban a hatalom, hiszen nekik köszönhető az, hogy ebben az országban a második világháborúban nagyon sok minden felépült.
Második világháború után.
Után felépült, köszönöm. És hát nem így kellene meghálálni. Az is tény, hogy magához a nyugdíjrendszerhez valamilyen formában hozzá kell nyúlni. Érezhető, hogy a gazdasági változások következtében, és elsősorban itt a demográfiai változásokra gondolok, nagyon-nagyon-nagyon nagy kihatással vannak a nyugdíjkasszákra. Ezért nem kellett volna szétverni 3 millió ember megtakarítását, ami a magánnyugdíjpénztárban volt, és ezért kellett volna a szakszervezetekkel, munkáltatókkal leülni, hogy egy új, adott esetben teljesen más konstrukcióban a nyugdíjakról lehessen eszmecserét és szakmai tapasztalatokat és szakmai koncepciót kidolgozni.
Mert hogy önök is például így nagyjából körvonalaztak egy másfajta nyugdíjrendszer, tehát van a fejükben erre, vagy lett volna a fejükben erre alternatíva?
Sokféle alternatíva lehetséges. Megnéztük mi különböző országokban. Elsősorban persze ugye a VDS működési területén lévő munkavállalók számára milyen nyugdíjazási lehetőségek vannak, és meg kell állapítani azt, hogy annak ellenére, hogy a kormányzat is azt mondja, hogy szükség van arra, hogy mindenki betöltse az öregségi nyugdíj korhatárig a munkaképességének lehetőségét. Én ezzel azt tudom cáfolni, hogy például a vegyipar területén az átlag életkor 60 év alatt van. Tehát ezen munkavállalók 65 éves korban nem fognak tudni elmenni nyugdíjba, mert már nem fogják megélni azt a kort. Tehát mindenféleképpen vannak olyan szakmai csoportok, amelyek számára valamilyen kedvezményt biztosítani kell, hogy ez hogyan valósul meg. Erre nagyon sok példa van, nem csak Európában, hanem a világon is. Ezt lehetne alkalmazni. De senki nem akarta ezt meghallgatni, hanem mindenki megdöbbenésére egy teljesen szakmaiatlan koncepció került elfogadásra.
Egy pillanatra ugorjunk vissza arra, miért leültünk beszélni, hogy gyűjtik ezeket a bizonyos leveleket, ahol Orbán Viktor személyesen szól a nyugdíjasokhoz. Én a legjobban azon döbbentem meg, beszélgettem hétvégén társaságban, ahol volt olyan is, akiről én nem tudtam, hogy nyugdíjas, de nyugdíjas, és azt mondta, hogy hallott erről az akciójáról a VDS-nek, ő egyért nem meri leadni ezt a papírt, mert rá van nyomtatva a neve és a címe. Arra a következtetésre jutottam ebből, hosszasan elgondolkodtam rajta, hogy az emberek elkezdtek félni.
Így van. Tépje le a címét és az összes adatát, ugyanígy a szociális konzultációnál megtették azok, akik leadták a leveleket. Rossz tapasztalatunk van nekünk is. Mi elindítottunk egy aláírásgyűjtést a nyugdíjakkal kapcsolatban, amit az Országos Választási Bizottság hagyott jóvá, és ha minden igaz, akkor egy népi kezdeményezés címmel a parlamentnek tárgyalnia kell azt, amit a VDS szeretne. Nagyon nehezen írják már alá az emberek a saját adataikat kitöltve ezt a kérdőívet. Ha más nem sikerült ennek a jelenlegi hatalomnak elérnie, az biztos, hogy az emberek már nagyon meggondolják azt, hogy egyáltalán egy demonstrációhoz adják-e az arcukat, vagy egy-egy aláíráshoz adják-e az adataikat.
Vagyis egyre erősebb a félelem, akkor önök ezt így érzékelik?
Igen. Volt már erre tapasztalata különböző történelmi korszakokban. Félek attól, hogy ez visszaköszön, ezt mindenféleképpen meg kell állítani.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és mindezt elmondta. Akkor tehát azok, akik kaptak ilyen levelet, és szeretnék, hogy ennek a súlyával szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy Esztergomba, akár egy iskolába, akár egy óvodába némi pénz összegyűjjön arra, hogy a gyerekek étkeztetéséhez hozzájáruljanak, azok a különböző szakszervezeti pontokon, a VDS-hez tartozó szakszervezetek pontjain tudják leadni ezeket a leveleket. Még egy mondat, meddig lehet leadni?
Folyamatosan várjuk. Szerintem mi december 31-ével szintén be tudjuk fejezni ezt az akciót.
Mi meg be fogunk számolni, hogy mennyi pénz jött ebből össze. Székely Tamás, a VDS elnöke volt a vendégem. Köszönöm még egyszer, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes napot kívánok.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgetőtársa Kuncze Gábor.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Klubrádió hallgatóit. Javaslom,